Retorika. Érvelés. Adamik Tamás előadása.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Az érveléssel foglalkozunk. Eddig két előadást tartottam az érvelésről. A múlt órán ugye azt néztük meg, hogy a logikai bizonyítások hogyan érvényesülnek a retorikában. Ugye? A gerince az volt, hogy ami dedukció és szillogizmus a matematikai logikában és a formális logikában, az ugye entüméma, azaz csonkaszillogizmus ugye a retorikában, és ami teljes indukció a matematikában és a formális logikában, az példa a retorikában. Mai órán utoljára beszélek az érvelésről, mégpedig 5 pont van. Első, a hellenisztikus kor érvelése. Tehát a hellenisztikus kori ugye, érvelés. Mit nevezünk hellenisztikus kornak? Ugye Nagy Sándor fellépésétől egészen tulajdonképpen hivatalosan, ugye, amikor Augustus császár elfoglalja az utolsó hellenisztikus birodalmat, ugye Egyiptomot, Krisztus előtt 31-ig, szűken, ha értelmezzük. Tehát ebben az időben kialakul egy új érvelési rendszer. Tehát a hellenisztikus kor érvelése. Ez az első pont. Ebben a korban kialakul egy tökéletes érvelési rendszer, amelyet a kortársak a legjobbnak, tökéletesnek tartottak, és ezt görögül epikeirémának nevezték. Ugye ez is egy csúnya szó, epikeiréma tulajdonképpen azt jelenti, hogy vállalkozás, kísérlet. Ez az alapjelentése. Ahogy ugye a csúnya entüméma, megfontolás az alapjelentése az entümémának, mind a kettőből érvelési terminus technicus lett, tehát érvelési szakszó. Tehát a második pontban arról beszélünk, hogy mi az az epikeiréma, és ezt tartották a legjobb érvelési módnak. A harmadik pont a 20. századi érvelési technikák. És utána a negyedik pont Stephen Toulmin érvelési modellje, angol filozófus, és az 5. pontban pedig Kaim Perelman, ő belga érvelési technikája. Tehát ez az 5 pont lesz a mai témánk. Hölgyek és urak, nézzük röviden az első pontot. A hellenisztikus korban bizonyos szempontból átalakult a bizonyítás, az érvelés rendszere. Az átalakulásnak ezt a képét a Caius Herenniusnak ajánlott retorika írja le. Ugye ennek a retorikának az a óriási jelentősége, hogy ez latin nyelvű retorika, és a Krisztus előtti 80-as években keletkezett görög forrás alapján dolgozott a szerző, azok a görög források azonban elvesztek. Tehát azokat a változásokat tartalmazza a retorika, a Herennium, amelyek Arisztotelész halála utáni évszázadokban zajlottak le a retorika oktatásában. Most ajánlanám, hogy vegyék meg ezt a könyvet, de ez nem kapható. Vigasztalásul Arisztotelész kapható a jegyzetboltban, vegyék meg, mielőtt szétkapkodják. Ugyanígy a Quintilianus még kapható. Na kérem szépen! Idézem a retorika a Herenniumból 2-2-2, tehát az azt jelenti, hogy a második könyv, második fejezetéből. Idézem, hátra van még, hogy megmutassam, milyen módon lehet az anyaggyűjtést minden egyes ügyállásra, illetve ügyállásfajtára alkalmazni. Írják le itt az ügyállást, erről már beszéltünk. Tehát ugye nagy újdonsága a hellenisztikus retorikának az ügyállás kidolgozása, és ugye az ügyállás, magyar terminus technicus, ugye. És ez annyira fontos, hogy az egyes ügyállások szabják meg ugye, az érvelés fajtáit is. Tehát még egyszer idézem, hátra van még, hogy megmutassam, milyen módon lehet az anyaggyűjtés, ugye ez az invenció. Minden egyes ügyállásra, illetve ügyállás fajtára alkalmazni, és azt is, milyen érveléseket görögül epikeimérmának nevezik, célszerű alkalmazni, illetve kerülni. Mindkettő a bizonyításhoz és a cáfoláshoz tartozik. Az ügyállás, ezt már ugye tanultuk, ez azt jelenti, hogy a törvényszéki ügyek esetében nagyon fontos az ügyállás. És az ügyállás tana ugye a hellenisztikus korban alakult ki, görögül ugye stasis az ügyállás, latinul status, illetve konstitúció, ügyállás, ugye konstitúció. Az ügyállást a Krisztus előtti második században Hermagorász nevű görög rétor dolgozta ki, négy fajtáját különböztetett meg, ebből ugye három nagyon fontos. Az első a következtetésen alapuló ügyállás. Konjekturális státusz, következtetésen alapuló ügyállás. Itt arról van szó, hogy a bűntény, a cselekmény megtörtént-e. Megtetted, mondja a vádló, és a peresfél mondja azt, hogy nem tettem meg. A bíróság mit vizsgál? Megtette. Ez ugye a konjekturális ügyállás, ugye a következtetésen alapuló ügyállás. Ki kell következtetni, hogy megtette? Ez az első ügy. Második ügyállás, meghatározáson alapuló ügyállás. Definitivus status. Megtetted? Azt mondja, megtettem, de nem azt, hanem ezt. Bíróságnak mi a dolga? Kideríteni, hogy mit tett. Ugye? Tehát a meghatározáson, ugye nem öltem meg, hanem csak pofon vágtam. Ugye? Tehát itt óriási különbség van a testi sértés, illetve a gyilkolás között. Ugye meg kell határozni, hogy melyiket tette. És a harmadik következik, ugye, megtetted. Szóval megtettem, de jogosan. Ugye? Megöltem, de jogosan. Tudnék, ugye önvédelemből, bíróságnak mi a feladata, hogy jogosan tette. Ez, ugye ez legitimus status, tehát törvényes vagy jogos ügyállás, legitimus status. Tehát kérem szépen, a rétorika, a terendium és a hellenisztikus retorika, ugye a bizonyításokat, az érveléseket a eme három státus alapján vizsgálta, másképpen kellett érvelni. Ha az ügyállás következtetésen alapuló, ha tényről volt szó, másképpen, ha meg kellett határozni, hogy mi történt, ugye, ez a meghatározás dolga, és a harmadik pedig ugye a jogi státusát kellett, másképpen kellett érvelni. Tehát ez az első pont. A második pont kérem szépen az, hogy a rétorika a terendium, ismertet egy bizonyítási eljárást, egy érvelési eljárást, és erről azt mondja, hogy ez a legtökéletesebb. Na most ez az érvelési eljárás az epikeiréma. Az epikeiréma. És kérem szépen, ez egy ötlépcsős séma. Ötlépcsős modell, vagy ötlépcsős séma. Első lépcső a propozíció. Mi az a propozíció? Ugye az a tétel. Tehát van egy tétel, egy kijelentés, amely a tényállás tartalmazza. A második, a tétel indoklása, ráció. Harmadik, az indoklás bizonyítása. Ugye ez furcsa. Tehát indokolja, és a harmadik, az indoklás bizonyítása, ráció. Nisz, konfirmáció, megerősítés. Ugyanígy ugye a vallási életben ugye az ifjakat szokták konfirmálni, ez azt jelenti, hogy megerősítik őket a hitben, ugye? De ez még mindig nem elég. Jön a negyedik lépés, a negyedik kérem szépen exornáció. Ez azt, mit jelent az, hogy exornáció? Exornó, exornáre, felékesíteni, feldíszíteni. Tehát fel nem elég, hogy bizonyítja, ugye még fel is díszíti, és aztán végül jön a konklúzió. Tehát ez az öt lépcsős, ez az epikeiréma, és a rétorika, a terennium azt mondja, hogy ez a legtökéletesebb bizonyítás. Tehát öplépcsője van, ugye propozíció, ráció, rationis konfirmáció, exornáció, és végül a konklúzió. Ez ugye magában nem sokat mond, példát kell rá mondani. Most kérem szépen, van egy példa. Ugye nagyon érdekes, hogy a rómaiak haragudtak Odüsszeuszra. Mit gondol, kisasszony, miért haragudtak? Ugye, mert a rómaiak a trójaiak utódainak mondták magukat. Ugye Énéász az egy trójai, előkelő trójai volt, és ugye tőle származnak a rómaiak, tehát haragudtak. Na most ez a gyűlölet, ugye Odüsszeusz elleni gyűlölet fejeződik ki ebben a példában. Tétel! Írják! Tétel! Tehát az első állításom, tételem, Odüsszeusz megölte Aiaszt. Kérem szépen, Odüsszeusz megölte Aiaszt. Ez a tétel. Tehát ugye itt vádolom Odüsszeuszt, ugye, és a tételem az, hogy Odüsszeusz megölte Aiaszt. Ugye ez a vád. Most jön kérem az indoklás. Miért tette? Veszélyes ellenségét el akarta tenni lábalól. Mert feltételezte, hogy életére tör. Azaz. Ugye, ez szerint, az indoklás szerint Odüsszeusz felismerte, hogy ugye életét fenyegeti Aiasz, és ezért megelőzte. Ugye, tehát ez az indoklás. Veszélyes ellenségét akarta eltenni lábáról, mert feltételezte róla, hogy az életére tör. Az Iliászban két Aiasz van, a kis Aiasz és a nagy Aiasz, ugye? Sokszor együtt szerepelnek, de ez a nagy Aiasz ugye olyan hatalmas termetű volt, mint egy torony, ő volt ugye a nagy, durva, féktelen katona. Harmadik, az indoklás bizonyítása. Ugye ez egy kicsit hosszabb lesz. Na, Odüsszeusz úgy látta, hogy ő maga nincs biztonságban addig, amíg Aiasz él. Tehát az volt a véleménye, hogy nem lehet biztonságban, amíg Aiasz él. Szokása volt Odüsszeusznak, hogyha jogosan nem tehetett meg valamit, azt jogtalanul tette meg. Egyrészt tehát a veszélytől való félelem sarkalta eme büntetre Odüsszeuszt, ugye? Másrészt megszokta a bűnt ez a disznó Odüsszeusz, ugye? Ezért most is habozás nélkül követte el ezt a szörnyű büntettet. Tehát látják, hogy ez hosszabb, mint az indoklás, és egy kicsit kiszínezi. De ez a rétoroknak még nem volt elég, hölgyek és urak. Most jön a feldíszítés. Feldíszítés rövidebb lesz, mint az előző, vagy hosszabb? Mit gondol, kisan? Hát természetesen. Amit kiszifrázunk, az hosszabb. Akkor a következőket mondja. Most általánosabb tételből indul ki. Az ember hajlandó a bűnre. Ugye valamennyien bűnösök vagyunk, mondja Szent Ágoston. Tehát az ember hajlandó a bűnre, ha ebből valami előnye származik. Ha sokak elkövettek már gyilkosságokat nyereségvágyból, akkor miért csodálkozunk azon, hogy Odüsszeusz is ezt tette? Ugye az emberek ezt teszik. Ehhez járult még, hogy Odüsszeusz gyáva disznó is volt. Félt ettől a kiváló katonától, ettől az Aiasztól, ettől a kiváló hőstől, ez a gyáva alak. Tehát nem akarta azt, hogy Aiasz életbe maradjon. Tehát látják, hogy újra körüljárja. Tehát kérem, megvolt a vád indoklása, az indoklás bizonyítása, az indoklás kiszínezése, mi maradt hátra az ötödik, levonni. Következőképpen ötödik, feltártam tehát azt az okot, amely Odüsszeuszt a büntet elkövetésére késztette. Mi ez? Gonosz természete és a veszedemtől való félelem. Ezt azt mondja maga Odüsszeusz is, kénytelen elismerni és bevallani. Tehát kérem szépen, az epikeiréma öt lépcsős bizonyítási mód valószínűleg a hellenisztikus kori egyetemeken alakult ki, mégpedig fel lehet tételezni a szillogizmusból. Hogyan jött létre ez az öt lépcső? Ugye a szillogizmusnak van a főtétel vagy nagy premissza. Na most ezt a főtételt bizonyítják is, Azaz, itt ugye kettőt kapunk, a főtétel és bizonyítása. Akkor van a második, ugye az altétel, a szillogizmus altétele, vagy kis premissza, azt is bizonyítja ez már négy, és ugye a konklúzió az ötödik. Tehát azt lehet mondani, hogy az epikeiréma szinte biztos, hogy a szillogizmusból alakult ki, a szillogizmust retorizálták, hogy hosszasan lehessen elmondani, hogy tömegnek lehessen elmondani. A dedukció legfontosabb alakzata a szillogizmus, az átalakult egy narratívává, amit szépen hatásosan el lehetett mondani. Hát ennyit, hölgyek és urak, a hellenisztikus rétorikáról. Legfontosabb eredménye ugye a bizonyításban, hogy egyrészt a bizonyítást az ügyállásokhoz igazították, másrészt kialakítottak egy olyan bizonyítási szémát, amelyet minden ügyállás esetében lehetett alkalmazni, és ezt a legtökéletesebbnek tartották. Hölgyek és urak, most jön a 20. századi bizonyítás. Most, hogy Arisztotelész milyen nagy ember volt, ez mutatja a 20. századi fejlődés, nevezetesen a 20. századi filozófusok és rétorok véleménye is az volt, hogy csak a gyakorlati ésszel lehet az embereket, tömegeket meggyőzni, tehát valószínűség alapján, tehát a matematikai logika, a formális logika nem alkalmas az emberi nem meggyőzésére. Ez az egyik. Másik, kérem szépen, a 20. században a retorikát szétszabdalták. Ugye a retorika, láttuk, hogy egy komplex, multidisziplináris tudomány, olyan tudomány, amelybe több tudományág beletartozik. A 20. századi iskolák ezt széttépték. Egyesek azt mondták, a retorika az a stílussal egyenlő. Mások azt mondták, a retorika a fogalmazás tanítással egyenlő. Ismét mások azt mondták, a retorikában legfontosabb az etika, a tisztesség, tehát etikával azonosították. És volt egy irányzat, hölgyek és urak, amelyek azt mondták, hogy a retorika lényege az érvelés. És ennek két nagy alakjával fogunk foglalkozni ma, Stephen Toulmin és Cain Perelman. Első Stephen Toulmin. Stephen Toulmin, kérem szépen, remélem Stephen Toulmin nevét már leírták, ugye? Ő filozófus volt, angol filozófus, 1958-ban tette közzé Uses of Argument című nagy könyvét. Ebben a könyvében a formális logika és a matematikai logika bírálatából indul ki, és azt mondja, hogy a szillogizmus és a teljes indukció nem alkalmas az emberek meggyőzésére, hanem azt mondja, egy olyan modellt kell fölállítani, idézem, amely jobban megfelel az emberi döntésekhez vezető gondolkodási folyamatnak. Tehát azt mondja, hogy az emberben lezajlik egy gondolkodási folyamat, amelynek a végén aztán az ember cselekszik és dönt. Na most kérem szépen, Toulmin szerint az érvelésnek van egy olyan észszerű modellje, amely hasonló fokozatokon megy keresztül, mint ez a gondolkodási folyamat. Ez az érvelés bizonyos tényekből, húzzák alá, tények, tehát bizonyos tényekből, bizonyos tényállásokból, tényekből, adatokból, ezt kérem szépen úgy neveli Toulmin, hogy data, ez adatok. Ugye nincs magyarra lefordítva, úgyhogy én a eredeti könyv alapján, tehát a data, ugye ezek a tények, adatok, ugye tények, adatok, tényállás, ez ugye valamilyen korabeli esemény, vagy statisztikákkal megtámadott tény. Ez a data, ez nagyon fontos. Na most kérem szépen, ennek a tényállásnak világosnak, egyértelműnek kell lenni. Tulajdonképpen ugye a retorikai szituáció, gondoljanak vissza, kialakul, létrejön valami helyzet, ugye erről van szó, ezt nevezi úgy, hogy data. Na most ebből a tényállásból levonunk valamiféle következtetést, ő ezt angolul úgy nevezi, hogy claim. Tehát van egy helyzet, vannak adatok, ebből levonunk egy következtetést, És hogy a kisasszony elhiggye ezt a következtetést, azért indokoljuk. Tehát jön ennek az indoklása, ez a harmadik, ugye jön az indoklása, ennek van, ez a vorrend, ugye? Tehát ez a modell. Na most ugye ez megint magában nem sokat mond. Date, claim és vorrend, most példa. Ő hozza a következőt, úgyhogy elnézést, tehát ő idézi, nem én, ugye, tanítás közben általában a politikai aktualizálástól tartózkodni kell, de ez az ő példája. Tehát írják a tényt. Oroszország eddig 52 nemzetközi megállapodásból 50-et megsértett. Tehát ez a helyzet, ugye nekiálltak nézni, hogy eddig milyen nemzetközi egyezmények voltak, megszámolták. 50-et megsértett, tehát csak 2-t tartott be, ugye? Tehát ez a tényállás. Most jön ebből a tényállásból, levonja a következtetés, a claim, ezért Oroszország megszegi majd a nukleáris fegyver ellenőrzést is. Tehát megvan a data, megvan a claim. Na most, hogy elhiggye a tömeg, azért indokolni kell, és ugye az indoklásban, az indoklás struktúrájában, az angolban itt az van, hogy since, minthogy, ugye? Tehát minthogy, írják, minthogy a múltbeli megsértések alapján fel lehet tételezni a jövőbeli megsértést. Na most, hölgyek és urak, ez milyen bizonyítás? Tudományos bizonyítás minden esetben, vagy valószínű? Valószínű, mert nem minden esetben, láttuk. Viszont az esetek többségében igen, ugye valószínű az, ami többnyire megtörténik, de nem mindig. Tehát kérem szépen, világosan látszik, ugye, hogy itt Tulmin kicsit másképpen, de ugyanazt csinálja, mint Arisztotelész, a valószínűség alapján érvel, nem pedig a formális vagy a matematikai logika alapján. Tehát kérem szépen, ez a Tulmini modell. Hölgyek és urak, nem kell hangsúlyoznom, ugye, hogy ez egy óriási filozófus Tulmin, és ugye nagyon fontos elmélkedések alapján jutott erre a következtetésre. Na most kérem szépen, jön a következő Kain Perelman. Kain Perelman. Kain Perelman óriási, ő is filozófus, jogász, és az igazság izgatta, és nagyon érdekes, hogy szintén 1958-ban Kain Perelman kiadott egy könyvet, La Nouvelle Rhétorique. Ez a főcím, és van egy alcíme is, ezt nem kell fölülni, Traité de l'argumentation. Tehát ugye értekezés az érvelésről. Tehát ez azt mutatja, hogy az érvelés tekinti a legfontosabbnak. Hölgyek és urak, most megpróbálom, ez ugye ilyen vastag nagy könyv, aki az eredetire kíváncsi, egyrészt francia nyelven az akadémiai könyvtárban megtalálják, másrészt angolra is természetesen lefordították, mert nagyon jelentős mű. Perelman a valóságon alapuló érveket két nagy csoportra osztja. Összekapcsoló érvek, ez asszociatív, tehát összekapcsoló érvek, és szétválasztó érvek, disszociatív. Asszociatív és disszociatív. Az összekapcsoló érveket úgynevezett, ezt jegyezzék meg, kvázi logikai. Ezzel Perelman a kvázival, ugye mintegy, majdnem logikai, azt hangsúlyozza, hogy ezek nem a formális logika érvei, hanem megint valószínűség. Tehát kvázi logikai érveket, továbbá az ok-okozati és az ellentéten alapuló érveket érti. Tehát az asszociatív. A szétválasztó érvek pedig a valóság és látszat. Szétválasztó érvek a valóság és látszat. A rejtett és nyilvánvaló viszonyán alapulnak. Na most itt megint hangsúlyozza, hölgyek és urak, nyilván itt vannak nagy logikusok, ugye itt ül a jövő tudós nemzedék, tehát nyilván logikusok is vannak. Perelman azt mondja, hogy az összekapcsolás, az asszociáció kvázi logikai érvei hasonlók a formális logikai érveihez, de csak hasonlók. Tudnék, a logikában mesterséges nyelvet, ugye szimbólumokat alkalmaz, biztos volt a kezükbe logikai könyv, és minden jelnek csak egy jelentése van a logikában és a matematikában. A logikában az azonosság elve tautológia, üres igazságot jelent a logikában. Az azonosság elve tautológia, ugyanazt mondja, semmit mondás. A logikában, de más az életben. A más az életben a tautológia is sokat mond. Például, hölgyek és urak, mikor ezt mondom, hogy az üzlet az üzlet. Fantasztikus, sok jelentést sugal ez. Tautológia, mindennapi életben, vagy a fiúk, fiúk akarnak lenni. Fantasztikus érvelés. Azt teszik a fiúk, amit évezredek óta tették, ugye? Tehát a fiúk, fiúk akarnak lenni, vagy ugye a háború, a háború, ugye? Ugye? Olvassuk, ugye, hogy az ugye amerikai katonák milyen kegyetlenek voltak, mert megkínoztak valakit. Na ja, hát háborúban mit csinálnak? Kínoznak és ölnek. Azaz, a háború az háború. Tehát kérem szépen, a valóságon alapuló asszociációs érveket nézzük meg most. Két fajtája van. Egyik az egymás utániság sorrendjé. A másik az egyidejű létezésen alapul. Egymás utánisággal kapcsolatos érvek ugye az ok-okozati érvek. Az egymás ok-okozati érvek. Az egyidejű létezés viszonyai között fontos a személy és cselekedetei közötti viszony. A személy és cselekedetei között. Következésképpen az egyidejű létezésen alapuló érvek között mi a legfontosabb? Ugye az étosz, a jellembeli, ugye a személy és cselekedetei. Tehát a személy cselekedeteit ugye egybe lehet vetni jellemével. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez az érvelés, láttuk, Arisztotelész is nagyon fontos volt. Arisztotelész ugye azt mondta, hogy a jellem a legfontosabb bizonyíték. Az egymás utániság sorrendje a valóság struktúrája alapján legfontosabb érvelési módok a következők. A példa, a modell és az analógia. Tehát a példa, a modell és az analógia. Perelman szerint a példa által történő érvelés esetén egyedi esetekből indulunk ki, majd ezekből egy egyedi esetre következtetünk. Perelman ezt úgy mondja, hogy egyediből az egyedire történő érvelés. És nagyon érdekes, hogy Arisztotelész történeti példáját emlékeznek, ugye? Arisztotelész azt mondja, idézem, történeti példát alkalmazna az, aki ilyet mondana. Meg kell támadni a nagy királyt, nehogy elfoglalja Egyiptomot. Mert bizony korábban Dareiosz nem kelt át addig Görögországba, amíg el nem foglalta Egyiptomot. S mihelyt elfoglalta, átkelt. És később Szerxész sem támadott addig, amíg Egyiptomot el nem foglalta. Miután elfoglalta, átkelt Görögországban. Ugyanígy ez is. Ha elfoglalja Egyiptomot, ellenünk fog jönni, ezért nem szabad hagyni, hogy elfoglalja. Ez a példa. A modell. Hölgyek és urak, a modell. A modellből származó érv azzal igazol egy cselekedetet, hogy kimutatja, hogy az megfelel egy adott modellnek. Ez a modell természetesen példaértékű. Például tavaly volt ugye Szent Erzsébet éve. Magam is elmentem Wartburg várában, ott volt egy fantasztikus Szent Erzsébet kiállítás Wartburg várába. Hát Szent Erzsébettel kapcsolatban, hogyha azt akarjuk bizonyítani, hogy Szent Erzsébet kiváló keresztény szent volt, akkor mit mondunk? Azt mondjuk, hogy Szent Erzsébet kiváló szent volt. Miért? Mert hűségesen és pontosan követi Krisztust, a krisztusi modellt. Akkor milyen Szent Erzsébet? Ugye szeret mindenkit, és irgalmas. Tehát megértő ugye a kereszténység lényege, igazi lényege, ezt kevesen tudják, hogy a kereszténység lényege ugye a szeretet és az irgalom. Ez ugye a modell, modellértékű. Nagyon érdekes, a harmadik az analógia. Analógia, hölgyek és urak. Analógiás érvelés egy A és B viszony. Tehát van egy A és B viszony. Ez az A és B viszony, hölgyek és urak, megfelel a témának. Ennek értékét azzal mutatjuk ki, hogy a C és D viszonyhoz hasonlítjuk, amely az analógia foroszát, ez ugye téma volt, ez forosz. Forosz, ez egy görög eredetű terminus, technikus, azt jelenti, hogy megvilágító elem, foroszát alkalmaz, alkotja. Na most természetesen a megvilágító elemnek sokkal világosabbnak, érthetőbbnek, ismertebbnek kell lenni, mint a téma. Na most ez az analógiás érvezés különbözik a matematikai analógiától. Ugye matematikában is van analógia, viszont a matematikában az analógia szimmetrikus. És itt nem szimmetrikus, azaz a téma és a forosz nem azonos értékű. A forosz világosabb, a forosz alkalmas arra, hogy megvilágítsa az AB viszonyt, amit nem ismerünk. Például mondok egy példát, remélem filozófusok vannak itt, ugye, hát mindenki filozófus tulajdonképpen. Ugye Hérakleitosz mondja a következőket, írják, Hérakleitosz, a példa, az Isten szemében az ember olyan gyermekes, az Isten szemében a gyermek, tehát az ember olyan gyermekes vesző, mint egy felnőtt szemében a gyermek. Tehát kérem, az Isten szemében az ember olyan gyermekes, ez a téma. Mit vizsgálunk? Az Isten és az ember viszonyát vizsgáljuk. Ezt nem nagyon tudjuk. Tehát az Isten szemében az ember olyan gyermekes, mint egy felnőtt szemében a gyermek. Viszont a felnőtt ember és a gyerekember viszonyát jobban értjük, és a felnőtt és a gyerek viszonyából lehet következtetni Isten és az ember viszonyára. Na most itt lehetetlen a foroszt felcserélni a témával, mert az emberek jobban ismerik ugye a felnőtt és a gyerek viszonyát, mint az Isten és az ember viszonyát. Tehát kérem szépen, ezek az asszociációs, ugye az összekapcsoló érvelés. Viszont van disszociációs érvelés is. Erről azt mondja Perelman, hogy a retorikai hagyomány keveset foglalkozott ezzel, pedig az egész filozófia történet ebből áll, illetve az egész mindennapi politika folytonosan ezt alkalmazza. A szétválasztás, írják, a szétválasztás, a disszociáció, a szétválasztás, az összeférhetetlenségek klasszikus feloldását, megszüntetését, azaz a konvencionális gondolkodása megváltoztatását segíti elő. A látszat-valóság pár a fogalmi szétválasztás prototípusa, a látszat és a valóság. Na most kérem, a valóságot általában látszatokon keresztül fogjuk fel, amelyeket a valóságra utaló jeleknek nevezzük, ugye jeltan, ugye a szemiótika. A valóságról minden embernek van bizonyos fogalma, ezt a fogalmat a jelenségek megítélésének kritériumaként használjuk. Mindaz, ami összhangban van egy adott értékkel, értéknek, igaznak tekintjük, ami pedig szembeáll vele, azt nem értéknek, hanem puszta látszatnak tekintjük. A disszociáció, az elkülönítés módszerével minden eszme létezését kétségbe lehet vonni. Tehát fantasztikus eszköz a disz. Minden eszme létezését kétségbe lehet vonni. Azt mondjuk például, hogy ez nem valóságos igazság, hanem látszatigazság. Ez nem demokrácia, hölgyeim és uraim, ez látszatdemokrácia. Tehát ilyeneket lehet mondani. A disszociáció, írják le, értékvesztést jelent, értékcsökkentést, amit eddig a hallgatóság vagy annak egy része értéknek tartott, arról kimutatjuk, hogy a valójában az nem érték, hanem csak látszat. Ilyen értékcsökkentést akkor tud sugallni a szónok, ha fel tudja villantani az igazi érték fogalmát. Tehát itt nagyon fontos a meghatározás. Meg tudjuk határozni az igazi értéket, azt meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy a szóban forgó érték nem ilyen, az csak ennek a látszata. Idézek Perelmantól, egy Schiller idézet van benne. Engedjék meg. Bizonyos kijelentések hallatán önkéntelenül a fogalmi szétválasztás jut eszünkben. Például Schillernek ez a két sora. Melyik vallást valljam magaménak? Egyiket sem azok közül, amelyeket nekem felsoroltál. Miért egyiket sem? Vallásosságból. Arra készteti az olvasót ez, ha megérti a gondolatát, hogy a vallás szóban olyan két jelentést vegyen észre, amely egy beleértendő szétválasztásnak felel meg. Látszat, vallás, igazi vallás, vagy tételes vallás, természetvallás. Azok a vallások, amelyeket elvet és első terminusnak felelnek meg, azok pedig, amelyeket elfogad a másodiknak. Tehát kérem szépen, most hölgyek és urak, hogy mennyire gyakori a disszociati érvelés a politikában, azt a mai minden újságot elővesznek, ugye azonnal kiderül a következő, hogy ugye az ellenzék azt mondja, hogy az MSZP kormánya, amit tesz, az nem demokrácia, csak látszatdemokrácia, a lakosság jólétét célzó szociális intézkedései pedig csak látszat intézkedések, mert nem a társadalom egészének, hanem csak egy szűk rétegnek a javát szolgálja. Ez a disszociatív érvelés. Természetesen ugyanezt ugye a egyéb pártok elmondják a többi pártról is. Na most kérem, mire jó ez? Arra jó ez, hogyha az úr egyszer van egy jó barátja, és észreveszi, hogy a jó barátja mindig olyat tesz meg, mint mond, ami árt neki, ugye. És egyszer azt mondja, hogy beszélgessünk már, édes öregem, nem tetszik, ahogy viselkedsz, mert az igazi barátság az a barátért van. Tehát az teljesen önzetlen. Én a barátomért élek, barátomat segítem. Te nem így teszel. Következésképpen nem vagy a barátom. Ugye ez a disszociatív érvelés. Hát remélem, hogy ilyen eset nem lesz az életükben. Köszönöm a figyelmüket!
Elhangzott Retorika, Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.